itt hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Szent István Rádióban.
Kemény volt a tárgyalás az Európai Bizottsággal, hogy hazahozhassuk az uniós forrásokat, de pár hét alatt sikerült ez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőt a parlamentben. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől 16 milliárd 400 millió euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé, mondta Magyar Péter. Ez a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. 4 milliárd 200 millió euró kohéziós forrás a közlekedési infrastruktúra, a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euróhoz, 2 milliárd 200 millió euró egyetemi és innovációs forrás is hozzáférhetővé válik, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. A kormányfő elmondta, hogy mit vállaltak a forrásokért, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritáshatóság jogkereit, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, átalakítják a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét. A kormányfő leszögezte, a kabinet semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Csak nem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölt az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. A szervezet üdvözölt az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyílhat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Egy kérdésre adott válasz keretében Magyar Péter Torockai Lászlót nevezte ki a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetőjének. A hirtelen döntés láthatóan a Mi Hazánk elnökét is meglepte. A miniszterelnök kijelentette, korábbi felesége Varga Judit semmilyen módon nem érintett a végrehajtó maffia ügyében. Súlyog Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztéről, ezért a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta miniszterelnök a Sándor Palota előtt. Magyar Péter arról beszélt, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására most is, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnök hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében, nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. A kormányfő Görög Márta igazságügyi miniszterrel kereste fel Súlyog Tamást, aki nem mond le. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, az államfő leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. A köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új államfő megválasztásáig az országgyűlés elnöke ellátja ezt a hivatalt, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz. A párt frakcióvezetője Gulyás Gergely is azt írta, méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Megbeszélést tartott Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, a felelős gazdaságpolitikában pedig stratégiai partnerként tekintenek az MNB-re, miközben tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, hangsúlyozta a kormányfő. Varga Mihály ezek mellett közölte, a jegybank partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. Újabb 12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Egyetlen hét alatt így már 65 forinttal lett olcsóbb a 95-ös, míg a dízelára 58 forinttal esett vissza. A háttérben az olajárak csökkenése és a forint erősödése áll. Így a gázolaj 646, a 95-ös pedig 629 forint, de a védett árak továbbra is élnek a hazai autósok számára a magyar benzinkutakon. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt komolyabb rendbontás hétvégén Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Végül az időjárásról. Kelet felé haladva lesz majd több a felhő, arra még újabb csapadék hullhat, akár a délelőtti órákban is. Aztán már zömmel derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, többnyire mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Debnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus, nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 25 perckor kezdődik a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunk, melyben ma este Buda Péter atya, a rádió elnöke várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően Alice Munro a Anyám álma című írásának második részét Fűr Anikó előadásában hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban a ferences vértanúk közül Károly Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában Rádión kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának befejező részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a Magyar Vöröskereszt lányból nővé záró programjáról és egyéb aktualitásokról számolunk be, majd az Önkéntes Tűzoltó Szövetség és a Hunor hivatásos mentőszervezet tagját, dr. Mezősi Tamást kérdezzük, aki a napokban vette át a Vármegye tűzbiztonságáért díjat. Ezután Tűzsér Györgyel Sajó kápolna polgármesterével beszélgetünk a május 30-ai lovas napon. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Vámosnyi Jacsúrit a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget, Laborész Szent Kataliról és a Csodás Érem történetéről. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég volt pünkösd, egy bő hete, ami az egyháznak egy nagyon fontos tulajdonságára, tevékenységére hívja fel a figyelmet, ez pedig nem más, mint az evangelizáció, a misszió, hiszen az apostolok miután megkapták a Szent Lelket, az első dolguk az volt, hogy kiálltak az emberek elé, és elkezdték hirdetni az örömhírt, az evangéliumot. Tehát a legelső dolog, amit tesznek, az az, hogy rögtön az emberek felé fordulnak, és tanúságot tesznek Jézus Krisztusról. Úgy gondoltam, hogy ezt a témát folytassuk még tovább. Egy hónappal ezelőtt is hasonló dologról beszéltünk. Most Ferenc pápának az Evangélium öröme című enciklikájából, apostoli buzdításából vennénk részeket, méghozzá egy picit ilyen negatív irányból megközelítve a dolgokat, mert hogy ő azt is látja, hogy vannak problémák az evangelizációval, nagyon sokszor saját magunkban van a probléma ezzel kapcsolatban, hogyan látja ezt a Szentatya, illetve hát egy nem titkolt szándékom, hogy aki hallgatja most ezt a műsort, egy kicsit nézze magába, és gondolja át, hogy vajon ez rá érvényes-e, van-e benne hasonló dolog, ami esetleg akadályozza az ő missziós küldetését. Természetesen, hogyha ezzel kapcsolatban a kedves hallgatóknak valamilyen kérdése, vagy megjegyzése, esetleg saját tapasztalata van, akkor szívesen meghallgatjuk, hívjanak bennünket bátran a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámán. Tehát Ferenc pápa ezt a címet adja ennek a rövid fejezetnek, nem az önző lustaságra. Tehát az, hogy nemet kell mondani az önző lustaságra. Hogyan is fejti ki az ezzel kapcsolatos gondolatait? Amikor egyre inkább szükségünk van a missziós dinamizmusra, mely sót és világosságot hoz a világnak, sok világi fél attól, hogy meghívják valamilyen apostoli feladatra, és így megpróbálnak kitérni mindenféle megbízás elől, amely elvenné tőlük szabad idejüket. Az első dolog, amire föl kell hívni a figyelmet, hogy a Szent Atya azt mondja, hogy egyre inkább szükségünk van a missziós dinamizmusra. Tehát az egyház nem felejtette el a missziót, mindig is fontos dolog volt, és amikor csak lehetőség volt rá, akkor tevékenykedett is bátran ezen a téren, de a Szent Atya úgy érzi, hogy a mai világban, itt a harmadik évezred elején, most mintha még inkább szükség lenne erre a missziós dinamizmusra, tehát el kell mozdulni, el kell indulni, hogy a missziót azt valóban véghez vigyük a világban. És ilyenkor bizony eszünkbe juthat az, hogy amikor itt a misszióról van szó, ez már Szent II. János Pál is megmondta, hogy bizony Európa is egyre inkább missziós terület, és mi tudjuk, hogy bizony Magyarország is missziós terület, hiszen nagyon sokan vannak, akik már nincsenek megérintve az evangéliumtól, és tulajdonképpen már ott tartunk, hogy nem csak, hogy a vallási érzület nincs meg bennük, hanem mondhatjuk azt, hogy kulturális szinten is teljesen homály uralkodik ezen a téren. Én magam tapasztalom, hogy amikor az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanítok, persze most nem bántani akarom a hallgatóimat, mert nagyon örülök, hogy vannak hallgatóim, akik fölveszik a Bevezetés az Egyház Történelembe című tantárgyat, meg az egyéb ilyen vallásos tantárgyakat, Bevezetés a Szentírásba, vagy a katolikus világvallás alapjai, vagy bármi hasonlót, ugye többen is vagyunk, akik ott tanítunk, de ez általános tapasztalat, hogy ez a mostani generáció, tehát ez a 18-20-23 évesek gyakorlatilag teljesen tudatlanok a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát nem arról van szó, hogy nem vallásosak, hanem tudásuk sincs a kereszténységről. Mert hogy a korábbi gyakorlatok, amelyek azért még megvoltak a közösségekben, tehát főleg a falusi közösségekben, de a városban is, hogy az egyházi ünnepek, azok egyházi ünnepek voltak. Tehát nagyjából tudták, hogy mi történik akkor, még hogyha nem is nagyon gyakorolták a hitüket. Most már ott tartunk, hogy a legnagyobb ünnepeink, tehát az, hogy egy húsvét vagy egy karácsony mit jelent, sokszor már ez is olyan, ami bizony hát hiányosságokat mutat. Tehát nem tudja, hogy mi történt karácsony, Jézus Krisztus születése. Mond valamit, hogy szeretet ünnepe, meg ilyesmi, meg összejön a család, ez teljesen jó is, nincs ezzel semmi baj, csak hogy az ünnepnek a gyökerét, a mélységét, azt nem látja. Tehát azért mondom azt, hogy itt most tényleg egy olyan misszióra van szükség, amely egyrészt jó lenne, ha tudnánk közvetíteni a hitet, de minimális szinten, hogy legalább azt a kultúrát, ami egyébként még a nemzeti alapokmányunkban is szerepel, hogy Magyarországnak keresztény kulturális gyökerei vannak. Tehát nem a vallásról van szó, kulturális gyökerek. Tehát amelyekről már alig tudnak valamit. Tehát, hogyha most elnézést, hogy itt belemegyek, de arról van szó, hogy mondjuk melyik az a 10 egyházmegye, amelyet Szent István király alapított 1000 évvel ezelőtt, ami a magyar egyháznak a gerince mind a mai napig, hát nagyon, nagyon nem tudják. Tehát egyszerűen mindenféle ilyen, mondjuk így, hogy vallásos, kulturális dolog, ez egyre inkább elsikkad a mai tudásátadásba. És a Ferenc pápa pedig erről sokkal többről beszél, tehát nem azt mondja, hogy tudást közvetítsünk, hanem azt mondja, hogy egy missziós dinamizmus, és hozzáteszi, hogy só és világosság a világnak, ugye amiről viszont Jézus Krisztus beszél, hogy a keresztények a só és a világosság a világban, amely megízesíti, illetve világossá teszi a világnak a helyzetét. Tehát, hogy nekünk ezt kellene az emberek számára közvetíteni, és azt mondja a pápa, hogy egyre inkább szükségünk van erre. De hát az a gond, hogy az emberek, akik a befogadók lennének, ők nem érzik azt, hogy annyira szükségük lenne rá. No de, ne ijedjünk meg, mert hogy annak idején, amikor Szent Péter és a többi 11 apostol, meg akik ott voltak tanítványok, meg a szűzanya, kiálltak az emberek elé, azok az emberek, akik hallgatták őket, ők sem tudták azt, hogy nekik szükségük van Jézus üzenetére, tökéletesen meg voltak elégedve a maguk helyzetével. Mondjuk ezek hithű zsidók voltak, akik az ünnepre, a pünkösd ünnepére zarándokoltak el Jeruzsálembe, de nekik eszükbe sem jutott az, hogy ők itt most valami újdonságot fognak hallani. Hogy az üdvtörténetnek valami új eseményét fogják előttük föltárni. Tehát ők el voltak a maguk zsidó hitében, a maguk zsidó ünnepével, és akkor egyszerre csak oda érkezik közéjük ez a kis maroknyi csapat, illetve hát ők is oda gyülekeztek a ház köré, ahol azt a szélzúgást hallották, és akkor valami egészen új dolgot hallottak, és az apostoloknak a tanítása annyira ütős volt, annyira megérintette őket, hogy aznap több ezer ember megkeresztelkedett. Hát persze nyilvánvaló, hogy ez egyben a Szentléleknek a csodája, amit ott pünköstkor meg lehetett tapasztalni. Nem várhatjuk azt, hogy velünk is ugyanezt történjen meg. Tehát nem lehetünk telhetetlenek, hogy akkor na most kiállok a Dobótérre, vagy a Kossuth térre, vagy akárhová, és akkor én meghirdetem Jézus Krisztust, és akkor több ezer ember megkeresztelkedik. Ezt nem várhatom el, de az, hogy kiálljak a keresztény hitem mellett, és hogy erről tanúságot tegyek úgy, hogy az egyben már misszió legyen, tehát egy küldetésszerűen végezzem ezt, ezt viszont el kellene várni saját magunktól. Na de a Szent Atya is látja, hogy egy csomó világi fél attól, fél, hogy meghívják valamilyen apostoli feladatra. És ezt tapasztalhatjuk a híveinken. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valamit az egyházközségben tenni kellene, arra, hogy kitakarítsák a templomot, arra könnyebben találunk embert, mert hogy ahhoz nem kell különösebb felkészültség, meg különösebb bátorság se, hiszen a takarítást az otthon is végzi, csak a templom kicsit nagyobb, mint mondjuk a lakása, de szívesen jönnek, elvégzik, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt megteszik, és ha úgy veszük, ha bizonyos szempontból ez is egy missziós feladat, mert az, hogy a templomaink rendben vannak, tisztán vannak tartva, ez egy látogató számára tud pozitív üzenetet közvetíteni, és hát mondjuk olyanról még nem tudtam, hogy valaki azért tért volna meg, mert belépett egy templomba, és látta, hogy ez milyen szépen tisztán van tartva, de a sok kicsi megtapasztalás vagy élmény között, amit egy templomban vagy egy egyházközségben valaki megtapasztal, ez is hozzájárulhat, még akkor is, hogyha mondjuk a megtérő ezt nem tudatosítja magában. Tehát mondom, ez egy feladat, de amikor kimondottan apostoli feladatra próbáljuk meghívni őket, akkor hát azt tapasztalom, hogy jó néhány helyen voltam már plébános, hogy igyekeznek előtérbe nyomni a papot, hogy hát a pap, hát azért van a pap, hogy ezt csinálja. De látjuk, hogy Ferenc pápa nem erről beszél, hogy a pap csinálja, hanem azt mondja, hogy a világiak. Ennek a feladata is az, hogy igenis bekapcsolódjon az apostoli munkába. Tehát az apostoli munka, hogy az embereket elvezetni Krisztushoz, elvezetni Istenhez. Megpróbálnak kitérni mindenféle megbízás elől, amely elvenni tőlük szabad idejüket. Igen, mert hogy az evangelizáció, a misszió, az alapvetően tehát ott kezdődik, hogy az időmet rászánom arra, hogy én most kilépek a magam komfortzónájából, és elmegyek az emberek közé, és nem biztos, hogy sikeres leszek, nem biztos, hogy ünnepelni fognak, és akkor úgy tűnik, hogy elvesztegetett idő. És hogyha valakinek erről már van tapasztalata, akkor meg még inkább nehéz rávenni arra, hogy hát nekem úgyse sikerül, hát én úgyse tudom, hát ott vannak a profik, menjenek a papok, a szerzetesek, azért vannak. Márpedig igenis a világiak sokszor könnyebben tudnának evangelizálni, mint a papok. Miért? Azért, mert velük szemben nincs előítélet. Ugye ezt is megtapasztaljuk mi, a papság, hogy amikor mi megszólalunk, akkor jönnek azok, hát persze a papok, hát persze, hogy mondja magáét, mert hát ezért fizetik, ebből él. De amikor egy világi, aki nem ebből él, aki tényleg a szabad idejét áldozza erre, és úgy próbál meg tanúságot tenni Jézusról, az talán jobban elgondolkoztatja őket, hogy hát a hétköznapi élet, amikor ő is dolgozik, meg gyereket nevel, meg csinálja az egyéb ügyeit, hogy emellett számára fontos az, hogy ő Jézusról tanúságot tegyen a többiek számára, és meghívja őket az evangéliumnak a követésére, ez akár hitelesebb is lehet, mint egy papnak a tevékenysége. Mert hogy rá nem mondhatják azt, hogy ő elfogult, vagy ebből él. Nem, ő ezt tényleg, mint egy saját szabad idejének a feláldozásaként élheti meg, és pont erre hívja fel a figyelmet a Szent Atya, hogy ettől fél sok világi Krisztus hívő, hogy igen, ha elkezdem csinálni, na, akkor mi lesz velem? Akkor hol lesz a kikapcsolódásom? Hol lesz a felüdülésem? Mert bárki bármit mond, azért az evangélium hirdetése, az bár lehet, hogy csúnya szó rá, de bizonyos értelemben ez egy munka. Ez egy munka, ez egy fáradtságos tevékenység, amelyet az ember persze örömmel végez, és akkor már nem is tűnik annyira fárasztónak. De sokan azért is félnek tőle, mert nem tudják, hogy hogyan kezdjék. Most akkor itt persze megint tényleg szerepe van azért a papságnak, szerzetességnek, hitoktatóknak, akik ebben már bizonyos fajta képzést kaptak, és tudnak segíteni egyrészt a példájukkal, másrészt pedig tanácsokkal. Tehát mondhatjuk így, hogy bizonyos szakmai fogásokat át lehet adni. Itt azért hadd mondjam meg, hogy én ismerek olyan hitoktatókat, ugye, akik civilek, jó, hát ők is bizonyos mértékig ugye nyilván ebből élnek, mert hogy a hittanórák után ők fizetést kapnak, de ismerek olyan hitoktatókat, akik nem elégszenek meg azzal, hogy megtartom az órákat, kijavítom a dolgozatokat, és akkor ezzel el van intézve, és egyébként pedig élem az életemet, hanem akik tényleg buzgolkodnak, akik megpróbálnak a közösségben egyrészt a meglévőket megtartani, tehát akik már hozzánk tartoznak, azokat megtartani és megerősíteni a hitükben különböző programokkal, vagy azoknak a vezetésével, illetve akik tényleg próbálnak kreatívak lenni abban, hogy hogyan lehetne másokat is bevonzani. Tehát vannak nekem azért nagyon komoly pozitív tapasztalataim is ezzel kapcsolatban. Majd erről még lesz külön egy fejezet a Szent Atya enciklikájában. A következő az majd nem a terméketlen pessimizmusra, de ott még nem tartunk. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy az emberben, a laikus testvéreinkben van egyfajta félelem attól, hogy ők bármilyen ilyen apostoli tevékenységet vállaljanak. Na, folytassuk tovább, hát eddig egy mondat volt, de folytassuk tovább, hogyan is beszél a Szent Atya. Ma például nem könnyű az egyház községekben olyan felkészült katekétákat találni, akik éveken át kitartanának feladatukban. Valami hasonló történik a papok esetében is, akik szinte megszállottan védelmezik a szabad idejüket. Hát igen, a Szent Atyának igaza van, mert bizony mind a katekéták, mind a papokban van ilyen, hogy jó, hát ennyit megteszek az evangélium szolgálatára, na de innentől kezdve most már hadd legyek egy kicsit idézőjelben magánember. Nyilván a pap, a katekéta, tehát hittanár az hittanár akkor is, hogyha éppen nem azt a tevékenységet végzi, ami szorosan kapcsolódik az elhivatottságához, de akkor is a Szent Atya úgy látja, hogy van most egy ilyen tendencia, egyébként ennek van pozitív oldala is, mert hogy ugye a túlságosan hajszolt élet, amikor mindent, tehát tényleg az alváson kívül az ember más se csinál, csak pörög az evangélium szolgálatába, ugye az könnyen kiégéshez vezethet. Viszont sokan beszélnek mostanában az úgynevezett én időről. Tehát, hogy amikor, ami csak az enyém, amikor csak magammal foglalkozok. És ez fontos, hogy igenis ez az én idő, ez legyen az, amikor elmélyítem a személyes kapcsolatomat Krisztussal. Pont azért, hogy abból erőt merítsek, hogy tudjam folytatni a tevékenységemet, aminek az egyik legfontosabb része ugye a misszió. Hát igen, erre szükség van, csak az a probléma, hogy amikor erről beszélünk, akkor, ahogyan a cím mondja, nem az önző lustaságra. Hogy amikor már az ember odáig jut, hogy most már lassan az én idő fontosabb lesz, mint a munkám. Vagy amikor egyszerűen tényleg a lustaságomat próbálom palástolni azzal, hogy hát nekem most magamat kell építenem, hogy majd valamikor aztán elkezdjem a missziót. Tehát itt ezen kell elgondolkodni, hogy ez most ténylegesen a felüdülésemet és az épülésemet szolgálja, vagy egyszerűen csak lusta vagyok, vagy gyáva. Tehát ezért mondtam azt már a műsor elején, hogy egy picit elgondolkodtatni is szeretnék most ezekkel a gondolatokkal, amelyeket Ferenc pápa elénk tár ebben az enciklikájában, ebben a fejezetében. Így folytatja. Ez gyakran abból következik, hogy az emberek kikerülhetetlen szükségét érzik annak, hogy személyes szabadságukat megőrizzék, mintha az evangelizáló feladat veszedelmes méreg, nem pedig örömteli válasz volna Isten szeretetére, aki a misszióra hív minket egybe, és teljessé s termékenyé tesz bennünket. Egyesek ellenállnak annak, hogy teljes mélységében megízleljék a missziót, s így a bénító lustaság rabjai maradnak. Talán azért is, ahogyan mondja a Szent Atya, van ez, mert még nem tapasztalták meg igazán a missziónak az örömét. Az Isten nem elvenni akarja szabadságunkat, hanem épp az, hogy föl akar bennünket szabadítani arra, hogy másokat is elvezessünk arra az igazi szabadságra, amelyről ugye ezt olvassuk a Szentírásban, hogy a lélek szabaddá tesz titeket. Tehát, kedves hallgatók, akik katolikusok, vagy akár protestáns testvéreink is, hiszen ők is ugyanarra a misszióra vannak meghívva Jézus Krisztus által, mint a katolikusok, a Szentírásban ugyanazokat a szavakat olvassuk, amiket Jézus mondott ezzel kapcsolatban, hogy most ezen kell elgondolkodnunk, hogy ilyen félelem van-e bennem, hogy jaj, mi lesz akkor velem? Hát akkor el fogok veszni. Elveszítem magamat, hogyha a többieknek áldozom az életemet a misszió által. És ezért mondja, hogy bizony vannak, akik ellenállnak, amikor esetleg a lélek indítja őket arra, hogy azért mégiscsak csinálni kellene valamit az egyházban, csinálni kellene valamit az egyházért, Jézus Krisztusért. Na, mielőtt rátérnénk a következő pontra, azonban most hallgassunk egy kis zenét. Folytassuk tehát Ferenc pápa gondolatait. Ezt mondja, a probléma nem mindig a túlzott aktivitás, sokkal inkább a rosszul megélt aktivitások, amelyekben nincs megfelelő motiváció, lelkiség, amely átjárná a cselekvést és kívánatossá tenné azt. Ebből adódik, hogy a kötelességek jobban kifárasztanak, mint kellene, és olykor megbetegítenek. Tehát itt az aktivitásra hívja fel a figyelmet, és azt mondja, hogy nem is a túlzott aktivitás a probléma, tehát nem az, hogy túl sokat foglalkozik valaki az evangélium hirdetésének ügyével, hanem inkább az, hogy rosszul csináljuk. És mivel rosszul csináljuk, mert hogy például nincs megfelelő motivációnk, vagy a lelkiség hiányzik belőlünk, csak mint egy demagógiát nyomjuk a szöveget, és ezért van az, hogy egyszerűen az evangéliumnak a hirdetőjét is lefárasztja a saját tevékenysége. Jobban kifáraszt, mint ahogy kellene. Sőt, azt mondja, hogy megbetegítenek. Tehát ez az, amit így szoktunk mondani sokszor, hogy kiégés következik be, akár a papoknál, szerzeteseknél, hitoktatóknál is. Egyébként ugyanúgy, mint akármelyik más hivatásban is előfordulhat. Tehát amikor az ember túlpörög, és akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy hopp, már nincs benne semmi, már nem tudja örömmel végezni a munkáját. Mert ahogyan itt az evangélium hirdetéséről beszélünk, hogy ezt igazából örömmel kell tenni, úgy igazából minden más tevékenységet, amit az ember választott magának, hogy no, erre szenteli az életét, legyen az egy orvos, vagy egy mérnök, vagy egy földműves, amikor már nem leli örömét a saját elhivatottságában, amikor már igazából csak mint egy rabszolga úgy végzi a munkáját, akkor már ott is megvan a kiégés. Tehát ez nyilván azokban a szakterületeken, ahol emberekkel kell foglalkozni, egészségügy, szociális tevékenység, vagy épp a papság, könnyebben előfordulhatnak a kiégésnek a jelei. De mondja Ferenc pápa, hogy igazából itt a motivációval, vagy a lelkiséggel van alapvetően a probléma. Nem azzal, hogy túlságosan sokat cselekszünk ezen a téren. Na de folytassuk, hogy hogyan is beszél, ugye, mert beszélt arról is, hogy akár meg is betegítheti az embert az ilyen tevékenység. Nem a békés fáradtságról, hanem a feszült, megterhelő, kielégületlen és lényegében el nem fogadott fáradtságról van szó. Tehát a fáradtság az egy teljesen normális dolog. Jézusról is halljuk a Szentírásban, hogy elfáradt. Persze, minden, mert aki ember, az elfárad, mert hogy a szervezetünk az olyan, hogy igen, szükségünk van alvásra, szükségünk van pihenésre, felüdülésre, mert különben ez a szamár testvér, a test, ez megadja magát. Tehát De mindenki ismeri, amikor azt mondjuk, amit így fogalmaz a magyar, hogy a jól végzett munkának az öröme, hogy igen, amikor az a békés fáradtság lesz az emberen úrrá, hogy elvégeztem azt, amit kell, elfáradtam piszkosul, és mégis az ember nyugodtan adja át magát a pihenésnek, mert hogy ami tőle tellett, azt megtette, és nem görcsöl rajta. Tehát ez az, amit a Szent Atya úgy nevez ki, hogy ez a békés fáradtság. És van a feszült, a megterhelő, a kielégületlen, amikor az ember csak pörög, sokszor saját maga körül, és nem érzi a jól végzett munkának az örömét, és az azzal járó, mint egy jutalmat, a pihenést. Tehát ebből következik az, hogy az ilyen tevékenység, amikor a misszióban is, hogyha nem az ember nem a saját képességének megfelelő dolgokat végez, hanem megpróbál valami olyanokat, amit nem neki kell csinálni, vagy nem tudja jól csinálni, akkor bizony az tényleg nagyon fárasztó tud lenni. tele vagyunk izgalommal, tele vagyunk aggódással, és akkor a végén jön egy ilyen kielégületlenség, hogy nem történt semmi. De ez nem szabad, hogy akkor elkedvetlenítsen bennünket, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor inkább ne csináljunk semmit. Pontosan most itt a lustaságról fog beszélni a Szent Atya. Azt mondja, hogy ennek a lelkipásztori lustaságnak különböző okai lehetnek. Egyesek azért esnek bele, mert megvalósíthatatlan terveket szőnek, és nem elégednek meg azzal, amit még észszerű határok között meg lehetne tenni. Vannak olyan lelkipásztor ismerőseim, akiknek mindig nagy terveik vannak. Tényleg fantasztikus ötleteik vannak, nagy tervek, csak valahogy sosem sikerül megcsinálni. És ebből fakad a frusztráció, hogy hát a legjobb dolgokat eszelte ki, még meg is próbálta, és nem működik a dolog. Tehát itt is ez van, hogy a következő lépés mi lehet? Hát akkor nem csinálom. Hát, mert fölösleges, hát úgy sincs igazából értelme. Tehát itt a Szent Atya arra hívja fel a figyelmet, hogy észszerű határokat kell azért ennek szabni. Tehát egyrészt lelkipásztornak, vagy mindenkinek, aki a misszióban dolgozik, és akkor itt most megint a világi hívekre is gondolunk, el kell gondolkodni azt, hogy mi az a reális észszerű határ, amire egyszerűen mondhatjuk így, hogy még van rá képessége, és van rá energiája. Tehát ne próbáljunk olyan dolgokba belevágni, amiről tudjuk, hogy én erre úgyis képtelen vagyok. De ugye ez könnyen visszavághat, mert a lustaságot ezzel jól el lehet venni. Ó, hát én ezt nem tudom megcsinálni, és akkor inkább nem csinálok semmit. Azért meg kell próbálni. Mert hogy az ember megpróbálja, akkor, és hogyha jön belőle valami sikerélmény, akkor érez rá valójában az evangelizációnak az örömére. És én biztos vagyok abban, hogy az Úr az gondoskodik arról, hogy ahhoz, hogy tovább lépjen az illető, mindig fog adni annyi sikerélményt, ami túl tudja lendíteni a fáradtságon vagy a frusztráción. Persze tudjuk azt is, hogy olyan is van, amikor valaki csak dolgozik, és semmi eredmény nem látszik. Na de jó, de jó Isten ismeri az illetőt, hogy ez ezt is elbírja viselni. Most itt kimondottan Charles de Foucault atyára gondolok, aki tényleg úgy élt ott a afrikai sivatag szélén, keresztényként a muszlim tengerben, elnézést, hogy az életében semmi olyan gyümölcsöt nem tapasztalt, amire azt mondhatta volna, hogy ezért érdemes csinálni azt az elvonult, elmélyült keresztény életet, amit ő megélt, és ráadásul egy eltévedt puskagolyó meg kioltotta az életét, és az ember azt gondolná, hogy hát na, ennek aztán tényleg semmi értelme nem volt. És kiderül hosszú távon, hogy az ő példájából hát egy egész mozgalom nőtt ki, amit ő az életében nem tapasztalt meg, de az élete után pont azzal, hogy ő egy annyira hitelesen megélt kereszténységet mutatott ott meg, hogy mások is elkezdték követni a példáját. Tehát a siker az nem biztos, hogy közvetlenül érkezik, lehet, hogy majd csak közvetett módon, de a Jóisten neki adott annyi türelmet meg kitartást, hogy nem adta föl, hogy most egy évig nem történik semmi, két évig nem történik semmi, na még adok Istenem egy évet, hogy hát ha most történik valami, ha nem, akkor ott hagyom az egészet. Nem, ő nem így gondolkodott, hanem azt mondta, hogy ő ezt csinálja Jézusért. És utána Jóisten meg is jutalmazta azzal, hogy tényleg olyan bőséges gyümölcsöt termett az ő életáldozata. Na, folytassuk tovább, hogy mit mond a Szent Atya. Mások azért, mert nem fogadják el a folyamatok lassú kibontakozását, és azt akarják, hogy minden az égből hújjon alá. Most ez egy kicsit alátámasztja azt, amit az előbb itt Charles de Foucault atyával kapcsolatban mondtam. Na, ő az volt, aki türelmes volt. Tehát ő nem próbálta azt, hogy na akkor, Istenem, én akkor most evangelizálok, eléjük élem a keresztény életet, de akkor aztán hadd lássam a gyümölcsét, hadd lássam, hogy térnek meg. Szó sincs róla. De mindig vannak olyanok, akik ezt szeretnék, hogy jó, akkor én csinálok valamit, de akkor ennek legyen látszatja, azt mondja, mintha az égből hújjon alá a gyümölcs, vagy magyar szólással mondhatnánk azt, hogy na hát akkor most már én megtettem a magamét, kitátottam a számat, most már jöjjön a sült galamb. Hát nem így működnek a dolgok, hanem igenis, amikor az ember az evangelizációra adja a fejét, akkor nagyon türelmesnek kell lenni. És ebben megnézhetjük az apostolokat is. Jó, hát legelején idéztem, hogy pünköskor mennyien megtértek. Igen, de amikor ha tovább olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor látjuk azt, hogy mondjuk Szent Pál apostol, amikor elindul a térítő útjaira, és megérkezik egy-egy városba, hogy mennyi elutasításra talál. Mennyi elutasításra. Kiűzik a városból, megkövezik, megbotozzák, minden személyesen bántalmazzák. Meg amikor hirdeti az örömét, akkor néhány ember csatlakozik hozzá. Tehát kiáll a pizidiai Antiochiába, elmondja a gyönyörű szép beszédét, ami le van írva az apostolok cselekedeteibe, hát de nem arról van szó, hogy akkor a pizidia Antiochia az most keresztény hitre tért. Néhányan. És Szent Pál nem türelmetlenkedik, hogy most akkor mi van a többiekkel. Dehogy. Nyugalom. A magvetés megtörtént. Ő nagyon jól tudja azt, amit Jézus mondott, hogy a növekedést Isten adja. Igen. Tehát igenis kell türelmesnek lenni annak, aki rászánja magát arra, hogy beszáll ebbe a csodálatos dologba, amit úgy hívunk, hogy misszió, ez az evangéliumnak a hirdetése. És most ismét hallgassunk egy kis zenét. Szentatyának még van néhány ötlete, hogy mi a probléma az ige hirdetésünkkel. Azt mondja, megint mások olyan tervekhez, vagy a siker olyan álmaihoz kötődnek, amelyeket hiúságuk táplált. Emberek vagyunk, és ugye vágyunk a sikerre, és bizony előfordul az is, hogy amikor valaki az evangelizációnak a munkájába kezd, azt egy kicsit ilyen önmegvalósításnak érzi, és ugye a hiúságát legyezgeti azzal, hogyha sikereket ér el. Tehát az ilyen sikerorientált evangelizáció az, ami megjelenik általuk. Ferenc pápa ezt is természetesen azért hibás küldetéstudatnak nevezi, mert hogy ez valójában egy olyan álom, amit nem várhatunk valóra. Tehát nem ezen múlik, mert hogyha a sikerorientált lenne az örömhír hirdetése, akkor Jézus Krisztus nem feszítették volna keresztre. Tehát alapvetően ő is egy sikertelen volt ilyen szempontból, csak aztán a Jóisten föltámasztotta őt a halálból, és akkor ezt a földi értelemben vett kudarcot igazán dicsőségé tudta változtatni. Csak hát mi ezt nem mindig akarjuk kivárni, tehát azt szeretnénk, hogyha már most látványos eredményeket érnénk el, és ezt folytatja tovább még Ferenc pápa, hogy ismét mások elveszítették valós kapcsolatukat a néppel, a lelkipásztorkodás olyan elszemélytelenedésével, mely nagyobb figyelmet fordít a szervezésre, mint a személyekre, úgy, hogy jobban lelkesíti őket az ütemterv, mint maga a haladás. Bizonyára mindenki találkozott már ezzel a lelkipásztori módszerrel, hogy csináljunk minél több programot. Vonzunk be minél több embert. Szórakoztassuk őket. Aminek hát van bizonyos létjogosultsága, mert hogy valahogy föl kell kelteni a mai emberek figyelmét, és ez bizony nem könnyű, mert hogy annyi inger éri a mostani embert, sokkal több, mint a régebbi korokban, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk, igenis kell próbálkozni különféle dolgokkal, na de amikor már maga a módszer lesz a lényeg, tehát nem az egyes embereknek a megszólítása, hanem tényleg az, hogy akkor hó, hát itt olyan pezsgő élet van, mindent csinálunk, itt minden van, itt minden mindenki megtalálja magát, csak éppen elveszik benne az evangéliumnak a hirdetése. Itt most már sokkal fontosabb az, hogy legyen egy bál, amiket most nem azt akarom bántani, mert ezek mind jók, csak amikor már eljutunk oda, hogy már nem az evangélium a lényeg, hanem az, hogy egy jól szórakoztatott csapattal legyünk együtt, és igazából megáll az előrehaladás a hitben és az evangéliumnak a terjesztésében. Folytatja tovább a Szentatya, ismét mások ellustulnak, mert képtelenek várni, és uralkodni akarnak az élet ritmusán. Ezt részben már érintettük azzal kapcsolatban, hogy most mennyire van szükség a türelemre az evangélium hirdetésében. Nem várhatjuk azt, hogy azonnal dolgok történjenek, viszont a mai világ az, ahogyan is mondja, hogy az élet ritmusa, az igenis pörget bennünket, és azt szeretnénk, hogy gyors eredményeket elérni, és mindezt ezen uralkodni akarunk. Tehát ez viszont baj, mert ez is hitelteleníti az evangéliumnak a meghirdetését. És akkor ezt ki is mondja a Szentatya teljesen világosan, napjaink közvetlen sikerekre való törekvése azt eredményezi, hogy a lelkipásztorkodásban munkálkodók nehezen tűrnek bárminemű ellentmondást, látszólagos sikertelenséget, kritikát, keresztet. Itt most, amikor lelkipásztorkodásról van szó, akkor nyilván nem csak a papokra kell gondolni, hanem továbbra is mondom, hogy a katekéták, a hittanárokra és a világi híveinkre is, akik amikor végre rászánják magukat arra, hogy tényleg az evangélium hirdetésének a munkásai legyenek valamilyen értelemben, vagy valamilyen szegmensében az evangelizációnak, akkor tényleg ezt szeretnék, hogy akkor az Istentől kapjanak egy visszaigazolást. Egy azonnali visszaigazolás, hogy jól csinálod. Jól csinálod, mert íme itt az eredmény. Viszont az eredmények azok nagyon sokszor nem jönnek. És ezért mondja, hogy vannak látszólagos sikertelenségek. Hogy kritikával illetnek bennünket. Tehát az emberek nem könnyen adják be a derekukat az evangélium elfogadására, hanem a mai ember az igenis ellentmond. Tehát nagyon sokan vannak, akik tudnak válaszolni az érveinkre, amelyekre tényleg csak nagy bölcsességgel és nagy türelemmel lehet nekünk válaszolni. És ezért van, hogy amikor ellentmondanak egy ilyen helyzetben, ezt bizony nehezen tudjuk elviselni. Tehát ez a bármi nemű ellentmondás, ahogyan a Szent Atya fogalmaz, ez megviseli az ige hirdetőt, megviseli a misszionáriust. És bizony, amivel befejezi, hogy kereszt. Tehát itt nincs appelláta, aki egyszer fölvállalja az evangéliumnak a hirdetését, vagy csatlakozik, hogy ebben a munkában szeretne részt venni valamilyen módon, akkor neki meg kell tapasztalni azt, hogy ez bizony keresztel jár. Tehát nem arról van szó, hogy itt nem most akkor elindul egy diadalmenet a mennyek országa felé, én vezetem a népet, és mögöttem, mint egy dicső hadvezér, és jönnek utánam az embereknek a tömegei, szó sincs róla. Mint ahogy bár olvassuk a Szentírásban, hogy Jézust alkalmaként nagy tömeg kísérte innen-onnan, Jeruzsálemből, Júdeából, Tírus tengerparti vidékéről, vagy akárhonnan, de ez nem jelenti azt, hogy akkor ez a tömeg ez mindig ott lett volna mögötte. Meg hát tudjuk azt, hogy van, amikor meghallgatták, lelkesedtek, Jézus folytatja a beszédét, és akkor meg már ott hagyják. És akkor jön, hogy kemény beszéd, ezt kihallgathatja. És ezzel bizony az igét hirdetőnek, tehát aki részt vesz az evangelizációban, ennek ezzel szembesülnie kell, hogy bizony megkapjuk mi is. Kemény beszéd, ez kihallgathatja. Mert hogy a mostani világ annyi minden jó dolgot kínál az embereknek, és az evangélium hirdetése nem biztos, hogy az első hallásra ugyanolyan versenyképes az emberek számára, mint egy csomó egyéb dolog, ami sokkal könnyebb örömöket ígér az embernek. Persze azért mi erről nem mondhatunk le. Tehát az evangélium ez nem bóvli, nem valami olcsó dolog, hogy pillanatnyi örömet adunk az embereknek, mint egy valami kis, mit tudom én, játékocska vagy akármi. Az evangélium az egy életformára hívja meg őket, amely az első pillanatban lehet, hogy bizony nehézségeket okoz, és utána lassan bontakozik ki belőle az igazi öröm. Az evangéliumnak az öröme, ahogyan ugye ennek az egész enciklikának a címe mutatja. Kedves rádióhallgatók, ennyi fért bele a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt szezonban is hallgattak bennünket. Én most már elköszönök, majd legközelebb csak szeptemberben fogok újra műsorba kerülni, hiszen mi is nyári szünetet tartunk, de mindenkinek kívánom azt, hogy továbbra is hallgassák a Szent István Rádiót, hallgassák a kedves kollégáimat is, még a következő hetekben egészen 22-éig lesz hétfő esténként ez a műsor. Ma estére elköszönök, mindenkinek további jó rádióhallgatást kívánok, aki pedig úgy döntött, hogy most már nyugovóra tért, azoknak jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.